Hetedik fejezet. Dodd ki akarta próbálni a húzagolt csövű puskát, így aztán, amikor a britek elérték a hegytetőt, az ezredes egy magas sziklaszír tetejéről méregette az út utolsó néhány yardját egyengető szipoly csapat távolságát. A húzagolatlan csövű puskákkal ellentétben a vont csövű fegyvernek igaz irányzéka volt, melyet Dodd 200 yardra állított be, majd a csövet egy hasadékba támasztotta és célba vette a szipolyok mögött álló kék kabátos hadmérnököt. Szél söpört át a sziklákon, feljebb emelve a levegőben köröző ölyveket. Dodd várt, amíg a szél eláll, majd meghúzta a ravaszt. A fegyver meglepő erővel rúgott a vállába. A füst azonnal eltakarta előle a kilátást, de egy újabb széllökés elfújta a füstfelhőt, és láthatta, hogy a hadmérnök két rét görnyedt. Azt hitte, eltalálta a férfit, de aztán látta, a hadmérnök felveszi a szalmakalapját, amit a közelében elsüvítő lövedék sodort le. A hadmérnök a combjához ütögetve leporolta a kalapját, és felnézett a levegőben sodródó füstfelhőre. Dodd visszakúszott, újra töltötte a puskát. Nehéz feladat volt, mivel a sima csövű fegyverekkel ellentétben ennek a puskának a csövében spirális rovátkák futottak végig, hogy a lövedék forogni kezdjen a hosszanti tengelye körül. A fegyver így rendkívül pontossá vált, ám a húzagolás megnehezítette a töltet ledöngölését, a töltést pedig még nehezebbé tette, hogy a lövedéknek szorosan kellett illeszkednie a csőbe, ha azt akarták, hogy kilövéskor forgásba kezdjen. Dodd belecsavarta a lövedéket a tömítésű szolgáló apró, bezsírozott bőrdarabkába, majd morgolódva keményen lenyomta a puska vesszőt a csövön. Az ezredest kísérő egyik marátha lovas katona figyelmeztetően kiáltott, mire Dodd a sziklák felett átpillantva látta, hogy a társaság egy századnyi szipolya mászik felfelé a kaptaton. Az elsők már a fenn síkon jártak, és egyenesen felé közeledtek. Felporozta a puskát, és ismét az ideiglenes tüzelő patkára támasztotta. Úgy vélte, az előző lövésnél nem vette figyelembe a szelet. Célba vette a szipolyok parancsnokát, a tiszt szemüvegének kis kerek lencséi csillogtak a napfényben. Dodd egy kicsit elmozdította a fegyvercsövét a széllel szemben, és ismét lőtt. A puska vállába rúgott, füst gomolygott, miközben Dodd visszarohant a lovához, és felkapaszkodott a nyerekbe. A vállára akasztotta a fegyvert, megfordította a lovat, és látta, hogy a vörös kabátos tiszt a földön fekszik, két embere pedig mellette térdel. Elvigyorodott. 200 lépésről. Vad puskatűz zúdult a marátha lovasok után, ahogy nyugat felé, Gavilgur irányába vágtattak. A golyók a sziklákon csattantak, vagy elsüvítettek a fejük felett, de egyik lovas sem találták el. Dodd fél mérföld után megállt, leszállt a nyerekből, és újra töltötte a fegyvert. Egy csapat lovas szipoly kaptatott felfelé az út utolsó néhány yardján. A katonák kantárszáron vezették hátasaikat a meredek út kanyarulatban. Dodd keresett egy helyet, ahova letámaszthatja a puskát, aztán megvárta, hogy felérjenek a sziklafar peremére. Továbbra is 200 yardon tartotta az irányzékot. Tudta, ez még egy húzagolt csövű puskának is nagyon nagy távolság, de ha 200 yardról eltalál valakit, akkor a fegyver 100 vagy 50 yardról biztosan gyilkol. Száhib, figyelmeztette kísérője a szipolyokra, akik most nyerekbe szálltak és egyenesen feléjük vágtattak. Egy perc, kiáltotta vissza Dodd. Kiválasztotta a következő célpontot, ismét egy tisztet, és várt, hogy a férfi a puska irányzéka elé érjen. A szél kiszámíthatatlanul változott, szélroham támadt, port fújt Dodd jobb szemébe, elvakítva az ezredest. Izzadság csorgott az arcán. Közeledő lovasok előhúzták a szabjáikat, a pengék megcsillantak a napfényben. Az egyik lovas rövidnyelű poros zászlót vitt. A sziklákat és az alacsony bozótot megkerülve szabálytalan alakzatban jöttek. A lovak alacsonyan lógatták a fejüket, kifárasztotta őket a meredek egyoldal. A tiszt visszafogta a lovát, hogy az emberei utolérjék. A szél elállt, Dodd meghúzta a ravaszt, és összerándult, ahogy a nehéz puskatus felhorzsolt vállába ütött. Száhib, indulunk, mondta Dodd, és bal lábát a kengyelvasba téve felhúzta magát a nyerekbe. A háta mögé pillantva egy lovas nélküli lovat látott, és vagy 20 bosszú szomjasan vágtató katonát. Dodd felnevetett, a vállára vetette a puskát, és könnyű vágtára fogta a lovát. Hallotta az őt üldöző lovasok üvöltözését, ám Dodd és kísérői pihent lovakon ültek, és könnyedén maguk mögött hagyták a szipolyokat. Dodd a külső erődhöz vezető sziklás földnyel felé fordította a lovát. A falakon nyüzsögtek az emberek, akik a közeledő ellenséget figyelték, Doddnak pedig a nézőközönség láttán támadt egy ötlete. Oda dobta a puskát kísérő csapata vezetőjének. Vigyázzon rá! Utasította, majd lovát az üldözők felé fordította. Intett kísérőinek, hogy induljanak az erőd felé, majd előhúzta a kardját. Gyönyörű fegyver volt. A pengét Európában kovácsolták, majd indiai mesterek elefánt fejet formázó aranymarkolatot készítettek hozzá. A védő kíséret parancsnoka csatlakozni akart az ezredeshez, Dodd viszont ragaszkodott hozzá, hogy egyedül lovagoljon vissza. 5 perc múlva csatlakozom önhöz, ígérte. Dodd megállt az út közepén. A háta mögé pillantott, csak hogy ellenőrizze, még mindig tolonganak-e a külső erőt falain, aztán ismét a közeledő ellenség felé fordult. A szipolyok lelassultak, ahogy elérték a földnyelvet. Tovább vágtathattak volna, hogy Dodd megfordítsa a lovát és elmeneküljön előlük, ám ehelyett visszafogták izzadt lovaikat és 100 lépésnyiről figyelték az ezredest. Tudták, mit akar. Dodd viszont, csak hogy biztosan megértsék a kihívást, a kardjával szalutált nekik. Egy havildár előre léptetett, ám egy hang angolul rákiáltott, hogy térjen vissza, mire a szipoly vonakodva megfordult. Az angol tiszt előhúzta a szabját, a kalapját elhagyta a vágta során, így aztán hosszú szőke haja összetapadt a portól és az izzadságtól. Skarlátvörös színnel díszített, fekete kabátot viselt, nagy termetű, herélt pejlova tajtékzott a verejtéktől. Felemelte a szabját, és a markolatot az arca elé tartva szalutált Doddnak. Majd sarkantyúja hegyével megérintette a herélt horpaszát, és elindult az ezredes felé. Dodd is megsarkantyúzta a lovát, a két katona lassan közeledett egymás felé. Az angol ügetésre fogta a lovát, majd a sarkait hátravágva könnyű vágtába kezdett. Dodd látta, ahogy a herélt patái felvelik a port, ő maga lépésben tartotta a lovát, csak az utolsó pillanatban fogta ügetésre, amikor az angol felállt a kengyelvasban, hogy bevigyen egy oldalirányú vágást. Dodd meghúzta a kantárt, mire lova élesen balra fordult, majd jobbra húzva a kantárt visszafordította a hátast, még csak azzal sem törődött, hogy hárításra emelje a kardját, de erre nem is volt szükség, mivel a szabja két hüvelyknyivel elkerülte a fejét. Megsarkantyúzta a lovát, a tiszt után eredt, aki próbálta megfordítani a hátasát. A kantárt rángató angol már félig vissza is fordult, amikor Dodd támadott. A szabja ügyetlen hárítással próbálta eltéríteni a szúrást. Dodd, miközben elhaladt ellenfele mellett, még vágott egyet visszafelé, és érezte, hogy a penge elérte az angolt. Meghúzta a kantárt, visszafordult. Az angol szintén megfordult, így aztán olybá tűnt, mintha a két ló körözve üldözné egymást. A szabja és a kard ismét egymáson csendült. Dodd magasabb volt ellenfelénél, ám a fiatal angol hadnagy, aki látszatra alig lehetett idősebb 18 évesnél, igen erősnek bizonyult. Az ezredes korábbi vágása alig szakította fel a kabátja szövetét. A fiatal ember a fogait vicsorítva riposztozott, Dodd hárított, majd ismét hárított, és a két penge összeakadt. Markolat feszült a markolatnak, az ezredes pedig megpróbálta kibillenteni ellenfelét az egyensúlyából.
Maga Dodd, igaz?
Szólalt meg a hadnagy.
700 guinea ütheti a markot, fiú.
Áruló! Köpte a fiatalember. Dodd oldalra lendült, belerúgott a hadnagy lovába, mire az megugrott.
Az ezredes szabaddá vált kardjával megpróbált bevinni egy vágást, ám a hadnagy elfordította a lovát, így a két hátas ismét egymáshoz szorult. Túl közel voltak egymáshoz, hogy szabályosan vívhassanak, elég közel ahhoz, hogy érezzék a másik leheletét. A hadnagyé dohánytól bűzlött. Kardmarkolattal ütlegelték egymást, de a pengéket nem tudták használni. Ha a két ló megfelelően ki lett volna képezve, akkor ellépnek egymástól, de így csak egyenesen próbáltak tovább menni. Végül Dodd volt az, aki megkockáztatta, hogy használja a sarkantyúját. Vadul hátra vágta a sarkait, mire lova rémülten előre ugrott, az ezredes viszont ellenfele vágásától rettent meg, szinte már várta, hogy a szabja belehasítson a gerincébe. A hadnagy viszont túl lassú volt, így a vágás céltévesztett. Dodd 20 lépésnyit lovagolt az úton várakozó szipolyok felé, aztán ismét megfordult. A hadnagy maga biztosan vigyorgott, ahogy a magas férfi feléje rohamozott. Kinyújtotta a karját, lándzsa hegyként használva a szabját, és ügetésre fogta fáradt heréltjét. Dodd szintén előre szegezte kardja hegyét, és megfeszítette a könyökét. A két ló félelmetes gyorsasággal közeledett egymáshoz. Dodd az utolsó pillanatban meghúzta a kantárt, jobbra fordította a lovát, hogy a hadnagy védtelen oldalára kerüljön, közben visszahúzta a kardját, és bal oldalán elvágtató, homályos alak felé vágott. Felhasította a hadnagy torkát. Vér spriccelt, ám a szabja még mozdult, hogy hárítson. A hadnagy támolygott, lova megtorpant. A fiatalember kardforgató keze lehanyatlott. Dodd megfordult, ellenfeléhez léptetett, a hadnagy kabátján vér sötét lett. Az ezredes másodszor is ellenfele torkába mélyeztette a kardját, de ezúttal már gondosan bemérte a döfés helyét. A fiatalember pedig úgy rángatózott, mint egy patkány a terrier agyarai között. Dodd kiszabadította a kardját, majd a hüvelybe csúsztatta a pengét. Lehajolt, kivette a szabját a haldokló erőtlen kezéből, majd letaszította a hadnagyot a nyerekből. A fiatalember egyik lába beleakadt a kengyelbe, ám Dodd megragadta a herélt kantárát, és az erőt felé rángatta a lovat, így a csizma kiszabadult, a hadnagy pedig elterült a véres porban. Dodd hazafelé vezette a trófeát. A falakon álló indiaiak üdvrivalgásban törtek ki, a szipolyok előre vágtattak, Dodd pedig elsietett előlük, ám a madraszi lovasok parancsnokuk holttestéhez léptettek, és leszálltak a nyerekből. Dodd tovább lovagolt, és a levegőben lengette a zsákmányolt szabját. Ágyú dörrent az erődben, ágyúgolyó süvített át a sziklás földjel felett, és a parancsnokuk köré gyűlt lovasok közé csapódott. Egy második ágyú is tüzet nyitott, a brit lovasok és lovas nélküli lovaik pedig menekülni kezdtek, mire a falakon még hangosabban ujjongtak. Manu Bapu a kapuhoz közeli falon állt, először az ujját felemelve megfette Doddot, amiért ilyen kockázatot vállalt, majd két tenyerét összeérintve tisztelettel adózott az ezredes győzelmének, végül a kezeit magasba emelve köszöntötte a visszatérő hőst. Dodd felnevetett, fejet hajtva fogadta az elismerést, aztán meglepődve vette észre, hogy fehér kabátja a hadnagy vérétől vöröslik. Ki gondolta volna, hogy egy ilyen fiatal embernek ilyen sok vére van? Kérdezte a kísérői parancsnokától az erőt kapujában. Száhib? Kérdezett vissza zavartan a férfi. Nem fontos. Dodd visszavette a puskát, majd belovagolt a Delhi kapun. A kapu folyósót határoló falakról újongva üdvözölték a visszatértét. Nem állt meg, hogy beszéljen Manu Bapuval, inkább átlovagolt a külső erődön és kiment a déli kapun. Levezette zsákmányolt lovát a szakadékon átívelő meredek ösvényen. A szakadék alján az ösvény élesen balra fordult, hogy aztán felkúszson a belső erőd masszív kapujához. A bejáratot elzáró négy súlyos kapu kinyílt előtte, a két ló patáinak csattogása visszhangzott a magas falak között, ahogy Dodd átléptetett a kanyargó folyosón. A kapuk egymás után záródtak be mögötte, a vastag záró gerenták belecsúsztak a gyámokba. A lovásza az utolsó kapu mögött várakozott rá. Dodd leszállt a lóról, majd mindkét kantárszárat a férfi kezébe adta, utasítva, hogy itassa meg a zsákmányolt lovat, mielőtt lecsutakolná. Kardját odaadta a szolgájának, hogy tisztítsa meg a vértől, s csak ezután fordult a palota kertből letipegő Benny Singh felé. A zöld selyemköntösbe öltözött Killadárt két szolga kísérte, egyikük napernyőt tartott a parfümtől illatozó Benny Singh feje fölé, míg a másik a kis fehér ölebet tartotta a karjában. Mi volt ez az éjjenzés? Kérdezte idegesen Benny Singh. Miért lőttek az ágyuk? Iszonyodva bámult a Dodd, véráztatta kabátját. Megsebesült ezredes? Volt egy kis harc, válaszolt Dodd. Megvárta, míg az egyik szolga lefordítja szavait a Killadárnak. Dodd elég rosszul beszélte a marátha nyelvet, ezért egyszerűbb volt tolmácsot használni. A dzsinnek itt vannak, jajveszékelt Benny Singh. A kiskutya felnyűszített, a két szolga pedig idegesnek látszott. Megöltem egy dzsint, vicsorgott Dodd. Kinyúlt, megragadta a Killadár egyik kövérkés kezét, majd a véres kabáthoz rángatta. Nem az én vérem, de még friss, dörzsölte hozzá a Killadár kezét az egyik vérfolthoz, aztán a pufok ujjakat a szájához érintette. Benny Singh szemébe nézett, és lenyalta a vért a Killadár ujjairól. Én is dzsin vagyok, Killadár, mondta Dodd, eleresztve a kezet, és megiszom az ellenségeim vérét. Benny Singh visszariadt a ragacsos vérérintésétől, megborzongott, és selyem köntösébe törölte a kezét. Mikor támadnak? Egy hét múlva, találgatta Dodd. Akkor pedig legyőzzük őket. És mi lesz, ha bejutnak? Kérdezte idegesen Benny Singh. Akkor megölik magát, válaszolt Dodd, aztán megerőszakolják a feleségét, az ágyasait és a lányait. Sorban állnak majd, hogy szórakozhassanak, úgy üzekednek majd, mint a disznók. Dodd röfögött és előre lökte az ágyékát, hátra tántorítva Benny Singh-et. Nem fognak, jelentette ki a Killadár. Mert nem jutnak be, mondta Dodd, mert néhányan igazi férfiak vagyunk és harcolni fogunk. Van nálam méreg, mondta Benny Singh, nem is fogta fel Dodd utolsó szavainak igazi jelentését. Ha majd úgy tűnik ezredes, hogy győzni fognak, üzen nekem? Dodd elmosolyodott. Megígérem, száhib, mondta tettetett alázattal. Jobb lesz az asszonyaimnak, ha inkább meghalnak, bizonygatta Benny Singh. Jobb lesz önnek is, ha meghal, mondta Dodd, ha csak nem akarja, hogy a fehér dzsinnek kényszerítsék, hogy végignézze, miként lelik kedvüket az asszonyaiban. Nem teszik meg! Mi mást akarhatnának itt? Kérdezte Dodd. Gondolja, hogy még nem hallottak az asszonyainak szépségéről? Minden éjjel csak róluk beszélnek a tábortüzek körül. Minden éjjel az ő combjaikról és kebleikről álmodnak. Már nem győznek várni, Killadár. Az ön asszonyai után vágynak, csak ez hajtja előre a vörös kabátosokat. Benny Singh elmenekült az elviselhetetlen szavak elől, Dodd pedig mosolygott. Az ezredesnek rá kellett jönnie, hogy ő az egyetlen ember, aki itt parancsolhat. Benny Singh volt az erőt parancsnoka, és bár csak egy gyáva féreg, de egyben a rádzsa barátja is. Ez a barátság pedig biztosította számára Gavilgur állandó helyőrségének hűségét. A védők maradék hadereje két csoportra oszlott. Manu Bapu katonáira, élükön Allah oroszlányainak maradékával és Dodd kobráira. Gavilgurnak csak akkor lesz igazi parancsnoka, ha hármójuk közül már csak egy valaki lesz életben, és aki Gavilgurt uralja, az uralja egész Indiát. Dodd megérintette a puskáját. Ez majd segít Benny Singh-et, pedig ártalmatlanná teszi a páni rémület. Dodd elmosolyodott, felkapaszkodott a falra, és látcsövén át figyelte, ahogy a britek felvonszolják az első ágyút a fensíkra. Egy hét, és talán még egy nap, gondolta, aztán a britek elindulnak a vágóhídra. És az ő nagyra törő álmai valóra válnak. A fickó húzagolt csövű puskát használt, mondta Stokes őrnagy álmélkodva. Kijelenthetem, hogy húzagolt csövű puska volt. Ekkora távolságból nem lehetett más. 200 lépésnyiről csak egy hüvelyknyivel hibázta el a fejemet. Úgy tűnik, nagyon is alábecsüljük a húzagolt csövű puskákat, nem gondolja?
Az csak egy játékszer, mondta Morris kapitány. Nem válthatja fel a sima csövű puskákat.
De gondoljon a pontosságára, bizonygatta Stokes.
A katonák nem sok hasznát vennék, mondta Morris. Olyan lenne, mintha kést és villát adnánk a disznóknak.
Megfordult a székében, és emberei a 33. ezred könnyű gyalogos százada felé intett.
Nézzen csak rájuk! A fele még azt is nehezen tanulta meg, hogy a fegyver melyik részével lehet lőni. Értéktelen bagázs. Lehet több hasznukat vennénk, ha láncsával fegyvereznénk fel őket.
Hát, ha maga mondja, jegyezte meg Stokes rosszallóan. Az út elérte a fensíkot, így az őrnagynak hozzá kellett kezdenie az ostrom ütegek felállításához. A 33. ezred könnyű gyalogos századának katonái pedig, akik korábban északra kísérték Stokes-t, most az ütegek helyét kiépítő utászok védelmét látták el. Morris kapitány nem volt éppen boldog a feladattól, jobban szeretett volna visszatérni délre, mint letáborozni a földnyelv közelében, mivel ez a környék igencsak viharos helynek ígérkezett. Fennállt a lehetősége, hogy a helyőrség kitör Gavilgurból, hogy elpusztítsa a brit ágyukat, habár ez eddig még nem történt meg. Az viszont biztos, hogy a külső erődöt védő Marátha tűzérség ágyúzni fogja az ütegek helyét kiépítő utászokat. Hexville őrmester közeledett Stokes sátra felé. Olyan zaklatott volt, hogy még a tisztelgése is hanyagra sikerült.
Hallotta a hírt, uram?
Kérdezte Morristól. Morris az őrmesterre hunyorgott. Hírt? Milyen hírt? Kérdezte nehézkesen. Nem hallottam, őrmester. Az ellenség netán megadta magát.
Nem efféle jó hír, uram?
Sápatnak tűnik ember, jegyezte meg Stokes. Fáj valamie?
A szívem fáj, uram. Magam vagyok a megtestesült szomorúság.
Szipogott Hexville, és kabátja ujjával a nem létező könnyeket törölgette rángatózó arcáról.
Torrens kapitány halott, uram!
Jelentette be, majd levette a csákóját, és a szíve elé tartotta.
Meghalt, uram!
Meghalt, kérdezte Stokes minden érzelem nélkül. Sosem ismerte Torrenst.
Azt mondják, uram, kioltotta a saját életét. Megölte az írnokát egy késsel, majd önmaga ellen fordította a pisztolyát.
Az őrmester imitálta is a mozdulatot, ahogy pisztolyt tart a fejéhez, és meghúzza a ravaszt, aztán újfent szipogni kezdett.
Ő volt az egyik legkiválóbb tiszt, akit valaha ismertem, már pedig én sokkal találkoztam életem során. Önhöz hasonló tisztekkel és úriemberekkel, uram, mondta Morrisnak.
Morris pont olyan érzéketlen maradt Torrens halála iránt, mint Stokes. Megölte az írnokát, hm? Na, ez majd megtanítja a szarházit, hogy máskor tartsa rendben a nyilvántartásokat, vigyorgott idétlenül.
Azt beszélik, uram, folytatta halkan Hexville, hogy természet ellenes dolgai voltak.
Természet ellenesek? Kérdezte Stokes.
Az írnokkal, uram, bocsásson meg, amiért ilyen undorító dolgot mondok. Ő és az írnok, uram, mert mezítelen volt, tudja? Mármint a kapitány, az írnok pedig szurtos képű létére jóképű fiatalember volt. Sokat mosakodott, a kapitány pedig szerette az ilyesmit.
Azt akarja mondani, hogy szeretőfélék voltak? Kérdezte nevetve Morris.
Nem, uram, nem,
mondta Hexville, majd megfordult, és a sziklafal pereméről a dekkán síkság hatalmas égboltját bámulta.
Mert nem voltak azok. A kapitánynak nem voltak efféle természet ellenes dolgai. Nem voltak szeretőfélék, uram, még ha a kapitány anyaszült mesztelen volt is. A kapitány szeretett csupaszon járkálni, uram, így nincs melege, mondogatta, és tiszták maradnak a ruhái. Ebben nincs semmi természetellenes. Nem volt hitvány alak, sem erkölcstelen. Szerette a bibiket. Keresztény volt. keresztény úri ember, és nem ölte meg magát. Tudom, ki ölte meg.
Stokes Morrisra nézett, aki vállat vont, mintha Hexville összefüggéstelen zagyválása meghaladná a józanész határait.
A dolog lényege, uram,
fordult Hexville Morris felé, és vigyázva vágta magát.
Hogy már nem vagyok az ökörhajcsároknál, uram. Parancsot kaptam, uram, hogy térjek vissza ide, ahová tartozok, mert egy másik tiszt vette át Torrance kapitány helyét, és neki nincs rám szüksége, mert van saját őrmestere.
Feltette a csákóját, tisztelgett Morrisnak.
Szolgálatra jelentkezek, uram! Kendrick és Lori közlegényekkel együtt, uram! Mások vették át a feladatainkat az ökörhajcsároknál, uram, és most visszatérünk, ahogy azt mindig is akartuk, uram!
Üdvözlöm ismét a köreinkben, őrmester, mondta Morris. Biztos vagyok benne, a század el lesz ragadtatva az örömtől, amiért ön visszatért.
Tudom, hogy így lesz, uram, mondta Hexville. Olyan vagyok számukra, mint az apjuk,
tette még hozzá Stokes felé fordulva. Stokes komor arccal nézett rá. Mit gondol, ki ölte meg Torrance kapitányt, őrmester? Kérdezte, majd követelni kezdte a választ, mivel Hexville csak állt ott rángatózó arccal, és nem mondott semmit.
Ha tudja, akkor el kell mondania, ember. Ez bűncselekmény, kötelessége elmondani.
Hexville arca görcsbe rándult.
Ő volt, uram, mondta Hexville tágra nyílt szemekkel. Sárpi!
Stokes felnevetett. Ne legyen már nevetséges, ember! Szegény Sharp fogságba esett. Az erődben raboskodik, effelől semmi kétségem.
Ezt csak mondják, uram, mondta Hexfield, de én jobban tudom, uram.
Napszúrást kapott, magyarázta Morris Stokesnak, az őrmester felé intve. Vigye a podgyászát a századhoz, őrmester, örülök, hogy visszajött.
Köszönöm, uram, mondta lelkesen Hexfield. Én is örülök, hogy visszatérhettem, uram, vissza, ahová tartozom.
Ismét tisztelgett, aztán sarkon fordult és elmasírozott. Az élet sója, jegyezte meg Morris. Stokes őrnagy, habár csak rövid ideje ismerte Hexfield, nem értett egyet a véleménnyel, így inkább nem szólt semmit. Észak felé nézett, és az utászokat figyelte, hogy feltörik, és frissen font bambusz kosarakba lapátolják a fensík sovány földjét. A sánc kosarakat egymás mellé rakották, hogy falként szolgáljanak az ellenséges ágyuk tűzével szemben, míg a britek kialakítják saját ütegeik helyét. Stokes már eldöntötte, hogy éjszaka kezdik a munkát, mivel az ütegek az első néhány órában a legsebezhetőbbek, az éjszakai sötétségben pedig az ellenség ágyúi pontatlanabbak. Az őrnagy 4 üteget szándékozott felállítani. A 2 ostrom üteget a földnyelv közepén akarta elhelyezni, 2 hatalmas, simára kopott fekete szikla között, alig negyedné mérföldnyire az erődtől. A sziklák és a földdel töltött sánc kosarak elég jó fedezéket biztosíthatnak a tűzéreknek az erőd ágyúival szemben. Az utászok az erőd védői elől rejtve már dolgoztak az ostrom lövegek tervezett útvonalán. Stokes a másik 2 üteget a földnyelv bejáratához közelebb, a keleti oldalra, a sziklafal szélénél akarta felállítatni. Ezek feladatául szánta, hogy pásztázó tűzzel szórják meg a falon ütött réseket. 3 rést akartak ütni. Ezt akkor döntötték el, amikor Stokes kora hajnalban az erőd közelébe osont, és a félig kiszáradt víztározó fölött emelkedő sziklák közt elrejtőzve, látcsövén át a külső erődöt vizsgálgatta. Hosszú ideig tanulmányozta a falakat, megszámolta az ágyuk lőréseit, próbálta megbecsülni, hány ember állomáshozhat a bástyákban, mennyien lehetnek a gyilokjárókon. Habár ezen részletek nem játszottak szerepet Stokes feladatának elvégzésében, mivel neki csak a falakat kellett áttörnie, de a látottak önbizalommal töltötték el. A fensíkkal szemben a domboldalon 2 fal állt. A domboldal olyan magas és meredek volt, hogy a belső fal jóval a külső fal mellvédje fölött emelkedett. Stokes számára ez jó hírnek számított, mivel az, hogy rést tudnak-e ütni egy falon, nagyrészt attól függött, milyen a fal alapozása.
Ezeket a falakat nagyon régen emelték, és nem azt a célt szolgálták, hogy ellenálljon a tűzérségnek, hanem hogy elrettentse az embereket. Az őrnagy tudta, hogyan helyezhetné el ágyúit úgy, hogy azok egyszerre lőhessék mindkét falat. Amikor az ősi építmény leomlik, a kövek legurulnak a domboldalon, és természetes feljárót képeznek a támadó katonák számára. Stokes könnyedén megállapította, hogy a fal nagy részét az építése óta nem javították, mivel a sötét köveket vastagon fette a moha, a résekben pedig sűrű gaz nőtt. Az erőd félelmetesnek tűnt, mivel a magas falakat masszív bástyák védelmezték, ahonnan oldaltüzet zúdíthattak a támadókra, ám az őrnagy tudta, a vastag falaknak csupán a külső része épült hatalmas kőtömbökből. Ha ezt a részét szétzúzzák, a belső, kisebb kövek kavicsokként szóródnak majd szét, néhány lövés elegendő lesz, hogy lerombolják a falak külső rétegét. Két napi munka, számolgatta. Két napi ágyúzás, és a falak ledőlnek. Stokes nem egyedül ment fel a felderítő útra, a kelet-indiai társaság tisztje, William Kenny ezredes is vele tartott, mivel a tervek szerint ő vezeti majd a rohamot. A hallgatak, beesett arcú Kenny, Stokes mellett hasalt. Nos? Kérdezte végül, mivel Stokes már vagy 5 perce néma csendben vizsgálgatta a falakat. Két nap, uram, válaszolt Stokes. Ha a maráthák földvédművet építettek volna, akkor 2 hétig is eltartanám. Azok olyannyira elbízták magukat, hogy nem is próbálták megvédeni a falak alapzatát. Kenny mormogott. Ha ilyen könnyű, akkor csináljon nekem 2 rést a belső falon. Ne inkább a külsőn, kérdezte Stokes. Azon egy is megteszi, emelte a szeméhez a látcsövét Kenny. Csak jó széles legyen, Stokes, de ne túl közel a főkapuhoz. Távol tartjuk az ágyúzást a kaputól, ígérte meg az őrnagy. A főkapu az erőd bal oldalán helyezkedett el, az ostromlók pedig inkább a falon át akartak támadni, semmint a kapun keresztül, melyet katonákkal zsúfolt bástyák és tornyok sokasága védelmezett. Ott a közepén, mondta Kenny, visszamászva a megfigyelő helyről, üssön nekem egy rést a középső bástyától jobbra, a belső falon pedig egyet-egyet mindkét oldalán. A többit majd mi elintézzük. A falakat könnyű lesz ledönteni, ám Stokes aggódott Kenny embereiért. A földnyelv jobb oldalán húzódó, hatalmas víztározó miatt nehéz volt megközelíteni az erődöt. Bár a vízszint alacsony, de még így is leszűkíti a támadók útvonalát, ezért Kenny emberei összezsúfolódnak a víztározó és a bal oldalon húzódó szakadék között. Az alig 50 láb széles területen egy gyilkos ágyútűzbe kerülnek, melyet nem csak a falakról zúdítanak rájuk, hanem a főkapu bástyáiról is. Stokes már eldöntötte, a pásztázó tüzet biztosító ágyukból küld néhány lövést a kapu felé is, hogy megpróbálja tönkretenni a lövegeiket és elbizonytalanítsa a védőket.